Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén november 30-án veszi kezdetét az advent, a karácsonyt előkészítő időszak. Az advent szó a latin adventus domini kifejezésre utal, ami annyit jelent, az Úr érkezése, az Úr eljövetele. Szent várakozás ez, amely megelőzi a messiás, a megváltó érkezését. Várakozunk 4 héten át azért, hogy karácsony titka megérlelődjön bennünk, hogy méltó módon tudjuk befogadni a kisgyermekként közénk érkező Istent, az élet urát. Advent, ahogy a neve is mutatja, a felkészülés időszaka. Nap mint nap fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy kinek az eljövetelére várunk. Egyáltalán törődünk-e még azzal, hogy érkezik hozzánk valaki, aki meg akarja újítani életünket? Várjuk Jézust az idei adventi időszakban is felkészült lélekkel, mert a lelkünk tesz minket emberré. Enélkül csak test vagyunk, amely elporlad. Várakozásunkban imádkozzunk teljes reménységgel és bizonyossággal az ő szeretetében, és higgyünk eljövetelében. Az európai vezetők háborúba akarnak menni, részben a hadipari vállalatok érdeke miatt, de azért is, mert belebuknának, ha elismernék, hogy ez a háború el lett rontva. Emelte ki a miniszterelnök a digitális polgári körök háború ellenes gyűlésén Nyíregyházán. Orbán Viktor elmondta, soha nem volt még ilyen aktuális egy háború ellenes rendezvénysorozat, mert az európaiak háborúba akarnak menni. Tőlünk nyugatra a vezetők azt gondolják, hogy az oroszokat most le lehet győzni Ukrajna területén, és ez előnyökkel járna. Először adtak pénzt, adtak fegyvert, és most már előkerült, hogyha nagyon muszáj, akkor katonát is, figyelmeztetett. Ne engedjük, hogy Brüsszelből döntsék el, milyen kormány van Magyarországon, és ne Brüsszelben, hanem mi itt Budapesten döntsük el a gyerekeink jövőjét befolyásoló legfontosabb kérdéseket. Szólított fel a miniszterelnök a digitális polgári körök háború ellenes gyűlésén Nyíregyházán. Orbán Viktor úgy vélte, vannak Brüsszel szolgálatában álló erők, vannak akik meggyőződésből, vannak akik pénzért, vannak akik megbízást teljesítenek, hogy úgy alakítsák át Magyarországot, ahogy a brüsszeliek szeretnék, tereljék vissza az országot a brüsszeli útra. Mi pedig azt mondjuk, hogy nekünk van egy saját országunk, egy saját felfogásunk, egy saját életformánk, és mi aszerint akarjuk berendezni, mi egy magyar úton járunk, fogalmazott. Hozzátette, ez a 2 lehetőség van. A Tisza összeköt minket Ukrajnával. Ez már nem csak földrajzi tény, hanem politikai is. Jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a digitális polgári körök háború ellenes gyűlésén Nyíregyházán. Gulyás Gergely hangsúlyozta, azt tudtuk, hogy a Tisza Ukrajnából ered, most látjuk, hogy Brüsszelbe folyik. Ukrán adminisztrátorok ukrán programmal tartják nyilván a Tisza híveket, ők pedig cserébe támogatják Brüsszel első számú törekvését, Ukrajna uniós csatlakozását, fogalmazott a miniszter, majd hozzátette. Ez a programjuk része, megszavazták, támogatják. Már több mint 2,5 millió ember töltötte le a digitális állampolgárság alkalmazást, amely gyors és biztonságos megoldást kínál a mindennapi ügyintézéshez. Az állampolgároknak nem kell felesleges adminisztrációval bajlódniuk, mondta a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán megjelent videójában. Nyitrai Zsolt aláhúzta, a DÁP kényelmes és gyors ügyintézést biztosít sorban állás nélkül. Felidézte, Magyarország kormánya szolgáltató államot épít, ezért indult a gondosóra és az ingyenes tanulói laptop program, valamint a cukorbeteg gyerekek ingyenes nyári táborosztatása, sorolta. A videóban Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára elmondta. A DÁP célja, hogy a hivatalos, illetve a banki vagy közművekkel kapcsolatos ügyintézés gyorsabb és kényelmesebb legyen. Végül az időjárásról. Főként hazánk keleti harmadán felén felhős idő várható. Nyugatabbra viszont napos, valamint tartósabban párás, ködös területek is előfordulhatnak. az ország keleti harmadán néhol kisebb eső kialakulhat. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légáramlás. A hőmérséklet napközben 4 és 10 fok között, a tartósabban ködös helyeken néhány fokkal ez alatt valószínű. Híreket hallottak.
Rád ordító veszély nem jön üldöző utána, mert itt lábbal járja tengeren, hisz rád kacsint a végtelen sorsod, nem gonosz vagállat. Nyis ajtót, nyis ki ablakot, új testben élsz, új útra térsz, légy könnyű,
le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Laszkfi János. Mostani beszélgetésünk elsődleges apropója, hogy az írónak a közelmúltban megjelent 3 új könyve is. Az egyik a Papagájhal titka, ami 12 teremtés mesét tartalmaz. A másik az Angyallárma, ami egy karácsonyi mese. A harmadik pedig a Szédületes Budapest, amiben Harc Balázs Dániel fotográfus képeihez illesztett 33 verset. De Laszkfi drámaíróként is aktív, legújabb darabját a három nő egy esetet Őze Áron rendezésében lehet megnézni Dunaújvárosban és Zsámbékon. S talán nem véletlen, hogy Zsámbékon is, mert hogy itt él népes családjával az író. Így karácsony előtt szótejtünk a Karácsony Váró című kötetről is, ami az advent minden napjára kínál verseket és játékos feladatokat a családoknak. És arról is, hogy hasonló tematika mentén már készül a Húsvét Váró, hogy majd a nagybőjt előtti 40 napra is legyen útravaló. Rövidesen megjelenik egy új novella gyűjtemény is, és valószínűleg nincs messze az a dátum, amikor a 100. kötetszámot könyvelheti el az író. A legutolsó, a Szédületes Budapest a 91. a sorban, és ebben a 43 műfordítás kötet nincs is benne. Szóval igazán termékeny író Laszkvi János, aki az utóbbi időben súlyos betegségeken esett át. Magához képest kicsit vissza is vett a tempóból, sokkal kevesebb fellépést vállal, már nem tanít a Pázmányon, de kreatív íráskurzust azért vezet online. Na, de a ma 54 éves írónak miért is kellett ideje korán szembenéznie a halállal 2 évvel ezelőtt? Miért is lehet hálásnak lenni egy infarktusért? És mi a gyógyulás útja? Meg annyi kérdés. Mindenre választ kapunk az interjúban. Titka. Ez egy olyan könyv, ami angolul és franciául jelent meg, de egy korábbi könyvednek az angol és francia fordításos változata. Az az alcíme, hogy Teremtés mesék. Vissza kell mennünk egy évet. 2024. október 17-én a Katolikus Pedagógiai Intézetben mutattátok be a könyvet magyarul. Mert ez a könyv a teremtésvédelemmel és a környezetvédelemmel foglalkozik. És a Katolikus Pedagógiai Intézet vállalta föl, most pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Teremtésvédelmi Kutató Intézete adta ki.
Ez az ő ötletük volt, és én nagyon szívesen beleálltam, mert nagyon tetszik nekem a teremtésvédelemnek a gondolata, ami alapvetően arról szól, hogy az, amit külön szoktunk értelmezni, környezetvédelem, humanitárius erőfeszítések, szociális programok, növényvédelem, nem tudom én, vadvédelem, stb. És ez mind arra a gondolatra épül, hogy a teremtett világ egy. És ezt egyébként tényleg így egyensúlyilag is érezzük, tehát, hogy bárhol megbontjuk az egyensúlyt, kiírtjuk a dodót, akkor ahogy az ember puszta passzióból, ez benne is van, ez a horrorisztikus történet, mert azért nem árt, ha a gyermekek arról is értesülnek, ugye iskolás diákok, hogy az ember hajlamos túlkapásokra, és nagyon kegyetlenül tud bánni a környezettel, és az állatvilággal, a növényekkel. Tehát, hogy az egész egybe van. Persze tök jó, hogy intézményi szinten nyilván fel vannak ezek osztva, de hogy egy vagyunk a világgal, és ugye adott egy kisgyerek, aki teljesen mindennapi sztori, a szülei próbálják elráncigálni kötéllel, hogy menjen kirándulni, és hogy milyen jó lesz, és stb. De hát a kirándulás, az ember megizzad, meg kosz van, meg bogarak vannak, meg fáradt lesz, meg minden van, ő meg punyadni akar otthon, és van otthon wifi, meg videójáték, meg stb. Tehát ez egy olyan húzavona, ami szerintem most a digitális korban különösen, de előtte is jellemezte azt hiszem a kisgyermekes életet, és aztán az anyuka mutat neki egy ilyen növényazonosító, meg virágazonosító appot, meg nem tudom, és vajon hány virágot fognak látni, tehát valahogy kicsalogatja, meg még kincskeresés is lesz, meg mindenféle. És innen indul a dolog, és aztán kiszélesedik egy osztályi hasonló zsivány kisdiákra, akik úgy persze, mint egy átlagos osztály, adják egymásnak az ívet. Klári néni pedig, aki a tanárnőjük, próbálja belép csepegtetni azt, hogy hát amikor a pattársadnak a hasába könyökölsz, az is a teremtésvédelem köré körébe tartozik, meg amikor a csapot nyitva hagyod, meg amikor a fogkrémtumust a közepén nyomod, meg stb. Stb. Tehát, hogy az egész teremtett világunkkal, tehát az, ami a környezetvédelem, az, ami állatvédelem, az, ami kedvesség, akár csak a másik ember iránt, az mind ebbe a bugyorba tartozik, hogy hát együtt lettünk teremtve erre a világra egymást kiegészíteni. Meg vagyunk hívva arra, hogyha látom valakinek, mit tudom, nehéz a szatyra, és én jó erőben vagyok, akkor segítek neki, és ez is teremtésvédelem, meg az is teremtésvédelem, hogyha tudom, meglátom a kóborkutyát, és felhívom az állatmentőket, és ugyanígy a szelektív kidobálás, meg a hasonlók, ez mind arról szól, hogy kaptunk energiaforrásokat, megkaptuk egymást, mint a teremtés résztvevőit, emberek, állatok, növények, és hogy ne átgázolni próbáljunk a másikon, hanem valamilyen módon együttműködni, lehetőleg szeretetteljes módon. És egy picit ennek a sztoria ez, és most nagyon örülök. Maga ez a könyv, ez gyakorlatilag egyfajta tananyag. Tehát ez bekerült a katolikus iskolákban és katolikus óvodákban, több mint 5000 példányt forgatnak a különböző tanárok, és már kaptam nagyon aranyos visszajelzéseket, mikor lesz folytatás, mert hogy óra végén felolvasta, vagy óra elején a tanárnéni, és akkor beszélgettek róla, és hát már várnak. Ez egy érzékenyítő tananyag, ami nem úgy adja elő magát, hogy, hogy A pont, B pont, C pont, mindenkinek tele van a hócipője az adatokkal, meg a megjegyzőkkel, meg a stb. De egy csomó jó gyakorlat van benne, ilyen good practice, hogy igen, átmegyek a nagy, és figyelmet adok, az is teremtésvédelem, hogy meghallgatom. Lehet, hogy a nagymama tényleg 50-szer mondja el azt a sztorit, de a jelenlétemre vágyik, meg a figyelmemre vágyik, és már nem biztos, hogy ez mindig így lesz, úgyhogy ragadjam meg az alkalmat. És ugyanez egy kis állattal együtt lenni, vagy mondjuk a tesómat meglökni a hintám. Szóval, hogy ez egész egy nagy rendszer, amiben meg vagyunk hívva ilyen kis kalandokra, és ezt érdemes kihasználni.
Tizenkét történetet írtál, ez 12 kis kaland?
Igen, igen, 12.
Összefüggnek egymással a történet?
Összefüggnek, amennyiben hát adott a kis főszereplőnk, ez a kisfiú, akinek van egy húga, meg két szüleje, tehát teljesen átlagos helyzet, és van egy olyan osztály, ahol meg aztán mindenféle gyerkőcök vannak, és vannak benne egyébként olyan példák is, mint a Sebastião Salgado, egy világhírű brazil fotós volt, és minden konfliktus zónában ott volt, és minden emberi nyomorúságot lefotózott, hihetetlenül intenzív fotói vannak a világ minden tájáról, és aztán ez a sok lelki és testi nyomorúság annyira összepréselte és összetörte, hogy visszament a szülőföldjére Brazíliába, ami egy ilyen idilli őserdei kis település volt, és azt tapasztalt, hogy tök kopár domboldalak vannak, hogy feldolgozták a fákat, kipusztították, és nem is ültettek a helyükre semmit. És ahelyett, hogy ugye leült volna, és Babilon vizeinél siránkozott volna, azt mondta, hogy ez így nem lesz jó, és azt hiszem 20 vagy 30 év alatt 2 millió fát ültettek a feleségével. Nyilván az osztályban rögtön ki is számolja valaki, hogy ez képtelenség, mert ha 300 fát nem lehet elültetni egy nap, nyilván nem csak ők ültették, hanem mozgalom lett belőle, tehát ha valaki elkezdi tenni a jót, meg óvni a teremtést, akkor is, tehát nem csak a rossz példa ragadós, hanem a jó is, és azóta újra őserdő van azon a területen, tehát nyilván elfogad a tehetetlenség bennünket, mert ugye most miért én ne koszoljak, meg ne szemeteljek, meg nem pöfögtessek, amikor mindenki úgyis, most pont az enyém fog számítani, és igen, minden egyes napban az én döntéseim is számítanak, mert én is egy vagyok azok közül, akik dönthetnek, és mások is ugyanezekbe a döntéshelyzetekbe kerülnek.
Nyilván az sem véletlen, hogy a Katolikus Pedagógiai Intézetben született meg ennek a könyvnek az ötlete, mert nyilván támaszkodik erőteljesen arra a mitológiára, amit a római katolikus vallás megteremtett, és abból indul ki. Ez mennyiben tudományos, ha jó egyáltalán ez a kérdés, hogy én ezt felteszem, és mennyiben támaszkodik erre a mitológiára?
Hát ugye Ferenc pápa volt az, aki ezt különösen fontosnak tartotta, a teremtésvédelmet, mégpedig ugye ő Assisi Szent Ferencről választotta a nevét, tehát Assisi Szent Ferenc a fivérének és a nővérének nevezte a napot és a holdat, és minden élőt a testvérének, és ugye beszélt a halakkal, lehet azt mondani, hogy ez egyszerűen egy kattant dilis csávó volt. Na most, szóval, hogy mennyire tudományos az, hogy ugye, hogy az én nővérem a hold. Nem tudományos, de talán kifejez valamit, ami bizonyos értelemben fontosabb, vagy előbbre fog valószínűleg minket vinni, mint önmagában a csupasz puszta tudomány, mert tudománya tényleg azért amennyi jót lehet tenni, annyi rosszat is, és persze a szeretet nevében is lehet rosszat tenni, de az ugye még mindig nem a szeretet. Tehát, hogy egy picit egybe ölelni mindazt, amit a tudomány is hozott az embernek, hogy megismerjük egymást, és ez jó, és a papagájhal ugye úgy lett cím szereplő ebben a történetben, hogy a papagájhal az tulajdonképpen egy láthatatlan hal, nem azért, mert kicsi, mert egy vagy másfél méter magas, egy gyönyörű, szép ilyen szivárványszín, és az alapszíne pedig kék, és hát olyan mélységekben él, ahol ember elpusztulna. Tehát, hogy nagyon sok ilyen titkos szépség rejtőzik a világban, ami abszolút tudományos, mert nem megyünk, és ott van. Tehát, hogy a tudomány a teremtett világból tud inspirálódni, úgyhogy messze menően tudományos dolog az, hogy megpróbálunk együtt élni a létezőkkel, és közben valamit tudományon túlmutató is, mert hiszen a szeretetnek is valamiféle kémiai vegyelemzését meg lehet ejteni, de hogy attól még marad egy titok és egy rejtés, elvileg közgazdaságilag nem kifizetődő, tehát egy család például közgazdaságilag nem kifizetődő modell, mert számolatlan, öntöm bele a pénzt, azt mit kapok? Hát azt kapok, amit megteremtek, és amennyi érzelmi energiát viszek bele, és amilyen minőségű kapcsolatokat tudok kialakítani benne. Tulajdonképpen az alapgondolat az az, hogy a világ is a szeretteink körébe tartozik, hogyha szeretettel bánunk vele, és ha nem úgy, akkor abból meg nagyon-nagyon súlyos és durva és nehéz, és sokszor szinte helyrehozhatatlan dolgok következnek.
A papagájhal titka magyarul tehát tavaly ilyenkor jelent meg, 2024. október 17-én egész pontosan. Kapható-e most a boltokban, mert ugye mondtad, hogy milyen sokan dolgoznak belőle pedagógusok, és foglalkoznak a gyerekek nevelése során az általad írottakból, és az angol és francia verzió miért és hogyan jött létre, és ahhoz hozzá fogunk-e jutni?
Megjelent már az angol és a francia verzió is, és ugye ez zárt láncban, tehát egyelőre egy pályázati projekt, és a megfelelő helyekre eljutott a Katolikus Pedagógiai Intézeten keresztül ez a könyv, és a következő lépés az valóban az lesz, hogy piacra, könyvesboltokba kerül, hogy más is tudjon belőle inspirálódni, és ugyanígy azt hiszem, hogy az angol és a francia változatnak is az lesz a jelentősége, hogy eljuthat más nyelvterületekre is.
Ennyit a papagájhal titkáról, ami egyike a utóbbi három legújabb művednek. Ezután jött az Angyal lárma a Cercobella kiadótól. Ez egy régebben megszületett írásod, de mégis most újra forgatható könyv formájában.
Igen, ez egy karácsonyi mese, egy elveszett cicáról szólt, és hát egy kislányról szól, aki Margit névre hallgat, nem véletlen egybeesés, hogy Margit lányom, aki ugye most 30 éves lesz, ez az ő története olyan 10 éves korából, nem pontosan minden egészen így történt, de nagyjából akár így is történhetett volna, 2-3 történetet olvasztottam egybe, tehát ez a kislány ez nagyon szeretne egy macskát, és hát a család meg kevésbé, ez egy szerintem viszonylag gyakori feláll. És hát közeledik a karácsony, és hát ő meg van győződve, hogy ő kapni fog egy macskát, de hát azért az nem így van. Egy kis állat az nem olyan, mint egy plüsi, amit megvesznek, az gondozásra szorul, stb. Tehát vannak érvek ellen érvek, és hát annak a küzdelemnek leszünk a tanúi, hogy most lesz macska, nem lesz macska, hogy lesz macska, macska akciófilmbe illő bonyodalmak vannak, mert eltűnik, megkerül, mégse kerül meg, mi történt vele. Hát nem árulom el a végét, de most egy karácsonyi mese általában jól szokott végződni. Azt hiszem, hogy ez egy mozgalmas és gömbölyűre sikeredett történet. Imre Zsuzsinak a csodálatos illusztrációival.
Akkor ez a könyv akár jó lett karácsonyra is.
Ez abszolút karácsonyi történet, tehát a karácsonyra kacsingatunk. Ugye amúgy is van a Cercobella kiadóval karácsonytáji sorozatunk, tehát igaz mese az adventről, igaz mese a karácsonyról, igaz mese a Mikulásról, és így tovább. Úgyhogy ez karácsonyi kapcsolódású történet, teljesen alkalmas a fa alá.
És a legújabb kötetet, bár ezek is nagyon újak, tehát itt egy-két hétről beszélünk időbeli eltérésben, a Szédületes Budapest, egy gyönyörű kiállítású könyv a Korvina kiadó gondozásában, fotós könyv, Harc Balázs Dániel, a fotográfus, egészen csodálatos, impresszív képeket csinált, nagyon különös nézőpontokból Budapestről, és te írtál verseket.
Ebben a játéktérben azt hiszem, hogy nagyon könnyű dolgom volt, mert hát Budapest tele van legendákkal, mitoszokkal, egymásra zsúfolt életekkel, és tele van múlttal, fájdalommal, örömmel, tehát hogy az emberi érzéseknek a legnagyobb skálájával tele van fásultsággal, tele van újongással, tele van fesztiválozással. Tehát, hogy hihetetlen mennyiségű élet zsúfolódott össze, álom, káprázat, szédület. Halmoztuk egymásra a címeket, csak a Balázs ötlete volt ez a Szédületes Budapest, hogy ennél jobbat tényleg nem, mert ő is néha kimondottan szédítő perspektívákból lát lépcsőházakat, tükröződő, nagyon szereti a tükröződéseket, egész épületek tócsákban tükröződve nagyon különleges módon, vagy a perspektívák kavarják úgy össze akár olyan ismert épületeket is, mint az Operaház, vagy a Parlament, vagy a
Szent István Bazilika,
hogy egészen éppen különleges nézőpontokból tud megmutatni, és hát tényleg beleszédülünk. Ugye nagyon gyakori, hogyha az ember él egy várost, és én ugye agglomerációban lakom, de hát végül is hazajövök Budapestre bizonyos értelemben, amikor bejövök, mert 35 évemet itt töltöttem, és nagyon gyakori az, hogy az ember nem tud turistáskodni a saját városában. Nem emeli föl szemmagasság felé nagyon a szemét, hogy megcsodálja, hogy ott mi van. Pedig Budapest ugye tele van a magasságban, és tele van mindenféle pártázatokkal, szobrokkal, figurákkal. Van, hogy évekig eljár az ember egy mozaik mellett, és az, hát itt van egy mozaik. Tehát, hogy ezekbe a kincsekben éppen csak bele csippantott ebben a 200 valahány képpel Balázs, de vannak itt Margit-szigeti mókusok is, meg hát mondjuk, hogyha már csak a címlapot is megnézzük, ahogy az ünnepi karácsonyi villamosnak a fényflitteres felületén tükröződik a Lánchíd, ami már maga megint egy másik fényfüzér, szóval ezek a mozgások, ellenmozgások, folyamatos zajlás, hát a múltkor mentem Budapesten, és döbbentem le, hogy tényleg milyen szinten egymás mellett suhannak az életek, nem tudom, én bemegyek a patikába, és akkor, jaj, de hát ők nem illettek egymáshoz, mondja a patikus nő, nem nekem, hanem a másik patikus, nem beszélgetésben vannak éppen, akkor kilépek, akkor valaki egy ilyen kis szikkás cigarettával úgy figyel engem, mint a titkos ügynök lenne. Akkor elsuhan egy srác elektromos rolláron, és közben teli torokból egy szívszaggató szerelmes nótát énekel, mert ugye az van a fülében neki. Tehát mindenki valahol tart az életében, és valahonnan valahová igyekszik, és ez az egész zsongó kaptár, ami Budapest, nagyon nagy örömömre szolgált, hogy pár futamnyit ebből megfogalmazhattam ebben a 33 versben, amelyek szintén angolul is megjelentek, tehát ez ajándék ajándéknak is jó ez a kötet, mindenképp akár olyannak is, aki turistaként jön, vagy aki elszármazott innen. Szóval nagyon sokaknak szerez, reméljük, örömöt.
Itt van az a legújabb három könyv, amivel kezdtük a beszélgetést. És mit csinálsz még?
Őze Áronnal nagyon-nagyon szép munkakapcsolat fűz össze, és a Három nő egy eset című darabomat ő vitte színre a Dunaújvárosi Színházban, és ő játssza benne a férfi szerepet. Itt adott egy ilyen rejtvényszerű felállás, egy 50 fölötti sikeres vállalkozó meghal, és akkor a temetése és a halotti tor után összehívja azt a három hölgyet, akik az ő életében kulcs szerepet játszottak, ketten a felesége voltak, egy pedig szintén élettársa, de nem házasodtak össze, tehát ez a három nő határozta meg az életét, ők szerették el egymástól tulajdonképpen ezt a férfit, és így tovább, és hát elég szikrázó a levegő, amikor ez a három nagyon különböző temperamentumú nő megjelenik ott, és van egy játékmester, aki egy barátja ennek a meghalt szereplőnek, és mind a három nőnek be van ígérve 10 millió forint arra az esetre, hogyha részt vesz ezen a szeánszon. Egyrészt a kapcsolatuk természetét ebből az úriemberrel kell feltárniuk. Az emlékek, mint egyfajta kvízműsor, hogy ki tud többet az elhunytról, egy olyan titkot esetleg, amit a másik nem is tud. Elindul egy ilyen valóságsó, hogy ott vannak hárman a versenyben tulajdonképpen a pénzért, és hát aztán nagyon komoly érzelmi hullámvasútra ülnek fel mindannyian, mert hiszen nem tudnak nyilván úgy beszélni erről, mint ahogy egy talk show-ban, vagy egy kvízben. Nagyon szép és mély egymás felé fordulás, nagyon komoly és kemény egzisztenciális támadások is jönnek, és közben kapunk egy portrét, egy ilyen indirekt portrét arról a férfiról, aki most nem tudjuk, hogy egy zseni volt, vagy egy ostoba, egy közönséges trigó, vagy egy érzelmes mély férfi, tehát egy karakternek a mindenféle fokozatait is végigjárja a történet, meg hát a három hölgynek az élete is nagyon élénken belekeveredik ebbe a történetbe, és egy izgalmas figura az, akit maga Áron alakít, aki a játékmester.
Mindez Dunaújvárosban látható, a Bartók Kamara Színházban.
Így van, Dunaújvárosban, Bartók Kamara Színházban. Zsámbékkal van egy együttműködés, tehát ugye Zsámbéki Nyári Színháznak a nyilván most őszi verziójában is lesz ennek egy bemutatója. Engem nagyon megforgatott, mert ugye szerzőként az ember valahogy elképzelje a darabot, és aztán hihetetlenül jól érték a színpadra a színművészek.
Tehát ez egy új drámád, egyébként Őze Áron már több darabodat rendezte, én emlékszem, a Zsámbéki nyári színházban is többször megjelent ilyen-olyan műved, pont Áron rendezésében. Itt még ezek szerint ő játsza a férfi főszerepet is. És mit írsz?
Sok minden készülődik, most talán ami így célegyenesben van, az például a húsvétváró, van egy karácsonyváró kötetem családoknak, ugye az adventnek minden egyes napjára egy kis versikével és valamiféle játékos feladattal, és ennek egy húsvétváró változatát, ugye a húsvétra is ugye van egy ráfutás, amit katolikuséknál nagybőjtnek nevezünk, végig lehet érezni a tavasz jöttének a feszültségét, tehát oda fut ki a húsvét, meg hát a húsvéti nagy egy eseményre, feltámadásra, és azt a 40 napot vettem sorra ugyanilyen kis versekkel és másféle feladatokkal, és ezt is Lacfi Johanna lánykám gyönyörű rajzai illusztrálják. A harmad kiadónál jelent meg, mármint a karácsonyváró és a húsvétváró, ennek lesz a pár darabja. Közben készülődnek versek is, egy új novellás kötetem jelenik meg majd könyvhétre, az még most szerkeztem. Az elmúlt évek során elképesztő mennyiségű novella jött létre. Egyrészt a Beigli Köztársaság című kötetemben jelentek meg novellák korábban, és aztán most ez az életrajzi Magam szakálla kötet, és akkor egy újabb csokorra való, olyan 68 a novellát biztos összeszedegetek és kompozícióba illesztek. A címötletek azok még versenyben vannak, úgyhogy ezt inkább nem lőném le előre, mert aztán lehet, hogy nem az lesz a címe. És a harmad kiadóval, ahol az Elmúlik című verses kötetem jött ki könyvhétre, velük is készülődik egy kötet, ezek istenes versek, nagyon közel a népdal és a középkori himnuszok formájához, de nyilván hát kortárs tartalommal.
Hány kötetet jelent meg eddig?
Ez a 91. kötetem, a Szédületes Budapest.
Ebben minden benne van, tehát a prózai kötetek, verses kötetek, fordítások.
Fordítások nincsenek. 43 műfordítás kötetem jelent meg. Az külön van, de benne vannak a gyerekeknek, felnőtteknek prózák és versek.
Szédületes Budapest kapcsán említetted azokat az embereket, akiket látni az utcákon, és hogy ki hova tart, és minden egyes ember életet csoda a maga egyediségében. Ezt azért hozom vissza, mint gondolatot, mert veled is érdemes arról beszélgetni, hogy hova is tart ezt a tulajdonképpen. Utoljára mi egymással a 2023-as júliusi kávéházban beszélgettünk. Ennek 2,5 éve nagyjából. És azt lehet tudni, és ez egy nagyon kemény élettény a te életedben, hogy 2023. december 24-én te kaptál
egy nagyon kemény szívinfarktust. Kérdéses volt, hogy túl tudod élni, és előtte volt már sztrókod, meg beszéltél immunbetegségről, és azt látom, és lehet, hogy ezért is volt ez a szünet köztünk is, hogy nagyon erősen visszavettél abból a tempóból, amit diktáltál. Én figyelve a te tevékenységedet, néha beleszédültem valóságol abba, hogy a Facebookon folyamatosan posztoltál. Rengeteget jöttél, mentél, tanítottál. A művészetek völgyében éjjel-nappal 0-24-ben jelen voltál, és mindent iszonyatos erőbedobással csináltál.
Fellépésekben tényleg visszavettem Kapolcson, idén csak két fellépésem volt, tehát ott nem az, hogy a 10 napot végig nyomni, és jövőre kicsit több lesz, de messze nem annyi, mint régen. Meg egyszer többet vagyok otthon, és többet foglalkozom az írással, meg ugye a kreatív írás kurzusom is megy tovább, tényleg 250 ember tanul a kezem alatt írni prózaírást, úgyhogy az is egy nagyon...
Jó,
ezt a Facebookon, tehát ez egy internetes kurzus, élő videóval zajlik, mindig van egy példaszöveg, a kortársirodalomból választva, és aztán utána elmondom, hogy ez mitől működik szerintem, mitől hatásos egy ilyen szöveg, és hogyan kell egy hasonló stílus gyakorlatot írni, és akkor születik egy-egy hét alatt 150-200 mikor mennyi szöveg, amit három kollégám bírál le, nagyszerű kollégákkal dolgozom együtt, Ilyes Tamással, Vései Miklóssal és Posta Mariannal, és egy nagyszerű közösség, teljesen el vagyok tőlük ámulva, hogy például amikor jön a válság, akkor nem avval reagálnak, hogy jaj, akkor összehúzzuk az övcsatot, hanem hogy akik nehézségbe kerülnek, most is azt hiszem 10 olyan tag van, akinek a többiek dobták össze a részvételi díját. Elvileg nem azért vagyunk ott, hogy jó emberek legyünk, hanem hogy kicsit jobban tanuljunk írni, de még melléktermékként, kockázat és mellékhatás formájában, ha ez megjelenik, az szuper. Tehát nyilván kellett bizonyos értelemben sebességet váltani, kellett áthelyezni hangsúlyt, nagyon szigorúan is vettem a tavalyi évben, de idén is viszonylag szorosan veszem azt, hogy meglegyen a napi 10 000 lépésem, és nagyon sokat vagyok így a természetben, tehát az tavalyi évnek a zöld szín volt az alapszíne. De aztán persze, ha nem kell szoba növényé válni, és most jött ki például a Magam szakála című prózakötetemnek az újranyomása, mert hogy a könyv hét óta elment belőle 2500 példány, és akkor még 1500-öt rá kellett nyomni, és akkor azt is lehet dedikálva rendelni, stb. De sok mindent leginkább otthonról csinálok, és az étkezésben is próbáltam visszafogni, mert szerettem vastagon enni, és hát alapvetően az, hogyha az ember a természetben van, tudom én, napi fél órát, egy órát, háromnegyed órát, másfél órát, mikor hogyan sikerül, az nagyon nagy váltás, és nagyon nagy élmény.
Nagyon fiatal vagy még, 71-es születésű. Emlékszem, akkor is beszélgettünk, amikor éppen 50 éves voltál, a Covid idején beszélgettünk. Nehéz időszak volt, az egészen biztos, de hát túl vagyunk rajta szerencsére. Tehát mindössze 54 éves vagy, és ahhoz képest azért így egészségi szempontból eléggé meggyötört az élet, és nagyon sok minden nagyon korán jött. Gondolkoztál te azon, hogy ennek vajon mi lehet az oka?
Biztos, hogy két végén égettem a gyertyát, meg hajtottam rendesen a gépet.
Az is kérdés, hogy miért kellett két végén égetni a gyertyát? Miért kellett hajtani a gépet?
Hát egyrészt azért a mi nemzedékünk, akiket ugye boomer nemzedéknek a tagjai neveltek részben, hogy mondja, ez a munka etika, tehát, hogy abba kell beledögleni, hogy mindig nyomni. Meg magasra voltak mindig téve a lécek is, tehát én nekem gyerekkoromban sose volt olyan élményem, hogy akkor most valamit sikerült teljesítenem, és nyilván generációról generációra azért ment ez a magas léceknek a felállítása, mert azt szerették volna, hogyha mindenre fel vagyunk készülve, mert nagyanyámék átment a két világháború, az apámék nemzedéke a háború alatt született, tehát tudták, hogy bármelyik pillanatban bármi történhet, és akkor kemény gyerekekre van szükség, és a kemény gyerekeket úgy neveljük, hogy nem dicsérgetjük, meg tutuljgatjuk meg minden őket. Sokat voltam egyedül is gyerekkoromban, hogy szüleim dolgoztak, tehát, hogy önértékelési gondjaim is származtak, tehát, hogy egy ilyen elfelejtett kisgyerekként értékeltem magam, akkor is, ha nem voltam elfelejtve. De, hogy valahol ott volt bennem egyfajta ilyen fölöslegességi érzés is, vagy elhagyatottság érzés is, meg egyfajta állandó teljesítménykényszere miatt, hogy a léc mindig nagyon magasan volt, tehát, hogy tudom, én kaszáltam akkor, miért nem úgy kaszálok, mint egy öreg parasztat, judoztam, miért nem úgy judozok, mint egy öreg sensei, tehát japán mester, hogyha tanulok, akkor miért nem úgy tanulok, mint mint a unokanővérem, aki kitűnő. De legjobb szándékkal, ez tanulság arra vonatkozóan, hogy mi is a legjobb szándékkal neveljük a gyerekeinket, és nyilván ott okozunk sérülést, ahol nem tudjuk, hogy sérülést okozunk, szóval ez egy természetes folyamat, és aztán a gyógyulni az viszont mindannyiunknak a felelőssége, meg a lehetősége, meg az útja, meg a szép kalandja, hogy megtalálja a gyógyulásnak a módjait és a pontjait, és mondjuk például egy-egy ilyen betegség, aminek van nyilván pszichés háttere is. Tehát, hogy a Jóisten nagyon szép ajándékokat ad, csak néha nagyon ronda csomagolásban, és egy szívroham ugye karácsonyra, az kicsomagom, jé, szívroham, na hát ez meglepetés, nem gondoltam rá, de az új elszületésem az viszont ebből származott, tehát nagyon sok mindent megértettem saját magammal kapcsolatban is, és nagyon sok mindent elkezdett bennem a Jóisten gyógyítani, egyszerűen mert hagytam, meg hagytam neki teret, meg hagytam neki rá időt, mert ugye ez a beveszem a gyógyszert, holnap egészséges vagyok, ugye ez egy nagyon ritka gyógyulási típus, azért valljuk meg őszintén.
Visszatérve még az okokhoz, én csak kérdezem, hogy ugye édesapád és édesanyád is azon a pályán vannak, amit te választottál. Ez egy óriási könnyebbség egyfelől, hogy pontosan látod, hogy hogy működnek az írók, egy elképesztően magas színvonalú intellektuális közegben töltöd a mindennapjaidat, eleve a mérce már emiatt is ott van fönn a plafonon, amit szinte lehetetlen megugrani, és ugyanarra a pályára lépsz, mint ők, és nyilván ennek is van egy óriási feszültsége a gyerekben. Mindig eszembe jut, hogy milyen lehetett a Básti Julinak Básti Lajos után a porondra lépni, vagy a Szirtes Áginak a Szirtes Ádám után. Vagy hogy eszembe jut a Őze Lajos Őze Áron példa. Őze Lajos olyan magasra tette a mércét, amiben Őze Áron nyilván nem könnyen küzd meg, és senki se, nem csak azok, akiket említettem, hanem nyilván mások is, mert sok ilyen történet van. Tehát te hogyan küzdöttél meg ezt?
Igen, a generációknak a szép egymásba gabajodása és kihívásai, hogy nagy árnyékok. Ez egyrészt nyilván sarkal inspirál, nyilván, ahogy mondott, tehát szerelőaknából látni a művészetet azért az sok komplexustól megszabadít. Tehát azt látom, hogy sokan, akik jönnek kívülről, és akkor ugye valamilyen áhítattal nézik a művészet világát, ami nekem ilyen pisták, jóskák, részegesek, nőverők, besúgók, ilyenek, olyanok, tehát hogy én ebben a pletykazónában nevelkedtem.
Tehát nem a parnasszuson
vannak. Nem a parnasszuson vannak, tehát hogy itt sokkal több mindenben tudtam tartani a pár lépés egészséges távolságot tőlük. Nyilván nekem nagy adomány volt, hogy otthon tényleg egész természetes módon könyvek voltak a falon, stb. Lehetett kérdezni erről. Belsősként sok mindent tudtam az irodalomról, és nyilván nehézség volt, hogy két nagyon erős egyéniség, édesapám, édesanyám,
Olaj János és Mezei Katalin,
és ők a saját nézőpontjukat, akár irodalmi közéleti pozíciójukat ugye nagyon kemény harcok árán vívták ki, és nyilván, hogyha én a gyermekükként valamiről másképp gondolkodtam, mint ők, nem szöges ellentétesen föltételem, csak akár másképp is, az már ott akár szikázhatott. És én nem úgy indultam el, vagy nem szerettem volna egyáltalán azt, hogy én most akkor belemegyek az irodalomba, mint közegbe, úgy, hogy akkor én leszek a szüleim klónja. Nyilván ezt ők se szerették, vagy nem is így gondolták. Nem az van, hogy a szüleim barátai az én barátaim, a szüleim ellensége az én ellenségeim. Teljesen máshogyan akartam ebbe a történetbe belemenni. Nem vállaltam irodalmi közéleti tisztségeket a Műfordítók Egyesület, amikor megalakult, akkor egy ideig ott bábáskodtam elnökségi tagként, hogy egyáltalán tényleg a bármiféle érdekvédelem létrejöjjön, de hogy nekem nem volt szenvedélyem az, hogy az irodalmi közéletben harcos résztvevő legyek, és nem vállaltam soha közéleti állásfoglalást, de semmi gondom avval, hogy kollégák nagyon sarkosan fogalmaznak. Sokkal inkább az én közéleti szereplésem az az, hogy Habitat for Humanity, szóval különböző betegségek kapcsán kampányokban veszek részt, karitatív munkákban veszek részt, szóval én ezt tartom fontosabbnak, hogy a pártok jönnek, pártok mennek. A politika az mindig egy ilyen változó szintér, az kevésbé izgat engem. És nyilván, hogy ebből van nézeteltérés, meg vannak elvárások, de ezt azért lehet kezelni, muszáj, hogy erről szóljanak a családi együttléte.
Na de azért nyilván az is hatott, tehát összeadódott az a sok minden, ami elvitt téged az infarktusig.
Igen, sok minden, mert főleg az, hogy azért vagyok nagyon hálás ezért az infarktusért, mert az életben nem derült volna ki különben, hogy egy hematológiai háttértörténet van itt, tehát hogy úgy fogalmazott az orvosom, hogy egy időzített bomba voltam gyakorlatilag, mert egy autoimmun véralvadási betegségem volt, hogy sokkal fokozottabban rögösödött a vérem, mint egy átlag emberi. Másfél évig tartott körülbelül a nyomozás. Ezután az autoimmun betegség után, és most sikerült megcsípni.
És hát amiről nem ejtettünk szót, hogy ezek a fizikai kulisszái a te életednek most, amiket felvázoltál, de ami mentálisan nagyon sokat segíthet, hogy neked egy gyönyörű családod van, 6 gyerek, 5 unoka, egy igen-igen régóta tartó szép házasság, amiben éltek a feleségeddel. Tehát ez egy olyan háttér, ami azért nagyon megtámogathatja az embert, még a legnehezebb pillanatokban is.
Hát hogy ne, hát nekem tényleg az a karácsony, amikor mindenki félredobva az összes gyerekem mindent, ugye fiamnak 3 gyermeke van, stb. És akkor karácsony napján el lehet képzelni, hogy mindenki mennyire. Hát nem is az, hogy szétszaggatva van, de hát hogy az akkor otthonra koncentrálódik mindenki, és mindenki bejött a kórházi ágyam mellé egyet. Tehát nem lettem volna nyilván megbántva, hogyha nem tudják megoldani, de az összes gyermekem ott volt, és ez nagyon-nagyon jól esett, és nagyon megerősítő volt, és igen, azóta jönnek, mennek, vagy éppen tegnap a gyermekeimnek a 2/3 otthon volt, 4 darab gyermek, ez nagyon-nagyon ritka, mert ugye csak 2 laknak már otthon, és akkor jött a lányom az unokával, meg a fiam jött munkákat végezni a ház körül, tehát nagyon jó érzés, meg nagyon-nagyon sok kellemes kötelességet is ró egy ekkora család az emberre.
A mai kávéház vendége Laszkfi János író, költő, műfordító volt. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.